Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Segítőit, akik bármilyen módon is szolgáltuk a gyülekezetben. Mai nap itt vannak azok az emberek, akik vasárnaponként szolgálnak, a technikusok, a dicsőítő csoport tagjai, itt vannak a vezetők, itt vannak azok, akik bármilyen módon segítettek, vagy segítenek a gyülekezetben, illetve itt vannak azok is, akik szeretnének valamilyen módon bekapcsolódni, és szolgálni, és részesei lenni ennek a nagyszerű teamnek, ennek a csapatnak. Körülbelül másfél évvel ezelőtt azt hiszem vett át a vezetését a csapatnak a Zsani, a teamnek, a vasárnapi teamnek, tehát itt azért külön kell választani a dolgokat, tehát azok az emberek, akik vasárnap szolgálnak, és Zoltán, mi is egy éve kapcsolódtál be, körülbelül vagy fél éve. Egy éve körülbelül a Zoltán és a Zsani együtt vezetik a vasárnapi teamet, tehát Zoltán felel a technikai részéért a dolgoknak, Zsani meg inkább a csapatnak a beosztásáért. Szóval csak szeretném megköszönni nekik kettőjüknek ezt a fantasztikus munkát, amit hétről hétre végeznek, mert tudom, hogy ez nem egy könnyű dolog. Úgyhogy szeretném, hogyha most megtapsolnánk őket, és adnánk nekik elismerést, mert köszönöm nektek, szép munkát végeztek. És tényleg szeretném megköszönni a vezetőknek a munkáját, akik bármilyen formában is vezetők a gyülekezetben. Szeretném megköszönni, hát ugye Zoltán, Bazsi és a Dorej, ők azok, akik az extrém generációt vezetik. Hányan vagytok hálásak, ifi, hálásak vagytok a vezetőitekért? Úgy hallottam tegnap egy nagyszerű ilyen sütögetésetek volt, igaz? Nagyszerű munkát végeznek, fantasztikus az ifi, növekszik, egyre több fiatal van. Aztán a gyerekszolgálat, Geo és Dorej, akik, és a Zoli, bocsánat, ne haragudj. Geo, Dorej és Zoli, akik így a gyerekszolgálatban vezetők, tanítók, úgyhogy adjunk nekik is egy nagy tapsot, mert nagyszerű munkát végeznek. Köszönjük szépen! Nagyon jó. Ben voltam egy hete, vagy két hete az alkalmon, amikor Geo tartotta, nagyon jó volt. Én is majdnem beálltam játszani gyerekek közé. Úgyhogy jó volt. Aztán a fiatal felnőtteknek ugye a Zolit, nagyra értékelem a Zolitnak a ketten vezetjük, hogy a fiatal felnőtt házi csoportot. És hát ugye a felnőtt házi csoportban a Marika néni és a Geo volt azok, akik így mellettem ilyen segítőként voltak, illetve már folyamatosan azok, illetve most a nyáron a Sky bekapcsolódott és segített a felnőtteknél, mint alkalomnak tanítóként. Úgyhogy adjunk nekik is egy nagy tapsot. Köszönjük! És oké. Szóval majd még fogunk úgyis még beszélni a többiekről, majd még az alkalom végén. De igazából csak szeretnék mindenkinek megköszönni a munkáját a teamben, a csapatban, mert nélkületek nem jöhetne létre a gyülekezet, szerintem tudnátok, hogy nélkületek nem lenne gyülekezet. Ti vagytok a gyülekezet szíve. Ugye a gyülekezet az úgy néz ki, nem tudom, hogy a táblát most gyorsan fel lehetne állítani. A gyülekezet az úgy néz ki, hogy olyan, mint egy test, de erről majd nem, igen, jó. Szóval szeretném megmutatni, hogy számomra milyen a gyülekezet, és hogy néz ki. Itt lent is jó lesz. Nem, emeljük fel inkább. Köszönöm. Nem jön ki az egyik láb? Oké. Okay. Akkor Árpi tartani kéne. Na. Jó, szerintem... Szerintem... Jó, akkor maradjunk lent, ott a földön. Jó? Hagyjuk itt lent. Köszi, srácok, nagyon rendesek vagytok. Ah, szuper, ez még jobb. Oké, okay. Szóval nem fogatol.
Ja, a zöld a jó, a zöld a jó.
Oké. Okay. Szóval a gyülekezetet szeretném szemléltetni egy kicsit, hogy hogy néz ki. Nehéz? Oké, okay. A gyülekezetnek vannak pásztorai. Ugye a gyülekezetünknek, Zsani és én pásztoroljuk a gyülekezetet, és van ugye aztán a vezetőség. A vezetőségbe beletartozik a Zoltán, Dorej, a Geo, a Stelli, Bazsi és a Marika néni, Zsani és én. És utána van a team. A team pedig ti vagytok. Szuper. Aztán jönnek a házi csoportok, HC közösség. Aztán azok az emberek, akik vasárnaponként járnak csak, bár általában mindenki jár házi csoportokra, illetve vannak a gyülekezetnek a ismerősei, barátai, ismerősök, barátok, és ugye maga a város. Szóval, a gyülekezetnek a szíve az gyakorlatilag ez itt. Oké, okay. Ez a gyülekezet szíve. Pásztorok, vezetőség és a team. Ti vagytok a gyülekezet szíve. Innen indul ki minden, ebből a szívből. Ezért nagyon fontos, hogy milyen a szívünknek az állapota, és a gyülekezetünknek a szívének az állapota. Úgyhogy a mai napon szeretnénk, az a cél ennek a mai délutánnak, hogy megerősítsük a szívünket. Oké? Okay? Megerősítsük a szívünket, ami miatt szolgálunk, ami miatt itt vagyunk. Ugyanis azt írja a Biblia, hogy minden a szívből indul ki. És az ellenség elsősorban a szívünket támadja, és mindennek a szívét támadja. Ha a gyülekezetet támadni akarja az ellenség, és az utóbbi időkben elég sokat támadta, akkor ez mindig a szívet fogja célozni. Biztos láttatok már filmeket, ilyen szuperhősös filmeket, amikor a fő gonosz próbálja legyőzni a szuperhőst, és nem tudja legyőzni, és akkor mit kezd el támadni? A szívét. Mi a szíve? A szerelmét, vagy a családját. Elrabolja a szerelmét, vagy a családját. Pontosan azért, mert tudja azt, hogy ez a legérzékenyebb pont. Ugyanígy van a gyülekezetünkkel is. Az ellenség nagyon sokszor támadni akar bennünket, mert az ellenségnek nem tetszik az, hogy itt Székesfehérváron van egy gyülekezet, van a KKE, és Isten hisz ebben a gyülekezetben. Istennek tervei vannak. Isten győzelemre hívta el ezt a gyülekezetet. Istennek ez a látása erre a gyülekezetre, hiszen ő meghalt a gyülekezetért. És hiszem azt, hogy meghalt a KKE-ért is Jézus 2000 évvel ezelőtt. Jézus tudta 2000 évvel ezelőtt, hogy lesz ez a gyülekezet. Hogy mi itt leszünk, hogy itt együtt leszünk, és hogy Istennek van egy célja ezzel a gyülekezettel. Szóval Jézus már meghalt ezért. Jézusnak van egy terve az ő egyházáért, a gyülekezetért. Viszont az ellenségnek az ellenség nem szeretné, hogyha ez a terv megvalósulna. Szóval minket támad elsősorban, titeket támad. A legnagyobb támadás alatt igazából én vagyok. Mert a legtöbb támadást az mindig a szívnek a középpontja adja, kapja. És ezért nagyon fontos az, hogy imádkozzatok értünk. Szükségem van nekem is imákra. És ugyanúgy szükségünk van egymásért, hogy imádkozzunk. Szükségünk van azért, hogy összetartsunk, hogy egységben legyünk, hogy imádkozzunk, hogy bátorítsuk egymást, mert az ellenség le akarja rombolni, és meg akarja támadni a szívünket sokszor. De ez a mai alkalom azért van, hogy megerősítsük a szívünket. Oké? Okay? Készen álltok erre? És igazából ma a Zsani is, a Zoltán is, és én is fogunk beszélni. Úgyhogy első körben szeretném, hogyha köszöntenétek a Zsanit, mert ő fogja kezdeni ezt az egész alkalmat. És kérlek, hogy fogadjátok őt nagyon nagy szeretettel és egy tapssal.
Sziasztok! Bocsánat, hogy így háttal kezdtem rögtön. Na, hol álljak? Álltok itt? Nem közel. Lemegyek. Na, mindegy. Szóval, sziasztok! Gyors leszek, mert gyorsnak kell lennem, úgyhogy igyekszem nem sokat beszélni. Ami bennem volt, hogy mégis mivel készülhetnék ma nektek, vagy mit helyez Isten a szívemre, az igazából egy bizonyság, ami az elmúlt héten történt velem. És ezt szeretném nektek elmondani, és remélem, hogy bátorító lesz, és építeni fog benneteket. Ugye a gyülekezetünknek van egy látása, mindenki tudja, nagyon sokszor elmondtuk már, hogy legyen egy otthon, egy kórház és egy hadsereg. És nagyon sok eligazításon, meg vasárnap így az alkalom elején beszélünk mindig arról, hogy mennyire fontos, hogy mi, mint szolgáló csapat, ezt magunkévá tegyük személyenként, egyesével. Hogy azt tudjuk mondani, hogy nekem személyesen ez a gyülekezet egy otthon, nekem személyesen ez a gyülekezet egy kórház és egy hadsereg, aminek a része vagyok. Mert igazából, ahogy a Géza is mondta, ez alapján, a rajz alapján mi vagyunk a szívnek, ez a külső része. Szóval mi is a szívben vagyunk benne, és ezért nagyon fontos, hogy ugyanazt a szívet képviseljük. Nem elég, hogy én meg a Géza mondjuk értjük, vagy még az sem elég, hogy a Géza érti, de én annyira nem, mert ő a pásztor, és belőle indult ki ez a látás, muszáj egyesével mindannyiunknak ezt magunkévá tenni. És amikor márciusban volt ez a látás vasárnap, akkor engem nagyon megragadott ez a három dolog, és elkezdtem ezért imádkozni, mert tudtam a súlyát, hogyha nem veszem ezt komolyan, hogy én megértsem ezt a három dolgot, akkor mást fogunk építeni a Gézával, nem? Nem feltétlen nagyon más, de egy picit mást, és tudjátok, egy repülőnél egy kicsike kis irány tévesztés is mekkora úti célt tud változtatni. Ezért nagyon fontos, hogy egy legyen a szívünk. És elkezdtem imádkozni, hogy akkor nekem, én hogy állok ezzel a három dologgal? És emlékeztek, egyszer mondtam is nektek, hogy én a hadsereget azt nagyon értem, és nagyon érzem, hogy miről szól. Mert érdekes volt, hogy többen mondtátok, hogy van akinek meg pont ez az, ami nehéz. De volt akinek a kórház. Én úgy voltam vele, hogy nekem a hadsereg és a kórház az úgy rendben van, az otthonnal voltak problémáim. Azzal, hogy azt éljem meg, hogy a gyülekezet egy otthon. Úgy éreztem, hogy ez a közösség, hiába érzem nagyon jól magam köztetek, még nem volt az otthonom. Azért, mert bár nagyon sok kapcsolatom volt, mégis úgy éreztem, hogy nem tudok igazán megnyílni egyikőtöknek sem, nem tudom igazán elmondani a problémáimat. Úgy éreztem, hogy mivel én már mondjuk 10 éve keresztény vagyok, valakik meg később tértek meg, biztos nem tudnak annyira segíteni, vagy ilyenek, és erre csak akkor döbbentem rá, amikor Géza beszélt erről a látásról, hogy legyen ez egy otthon, és úgy mindig azt mondtam, hogy hát azoknak tényleg biztos otthon, akik tényleg a nehéz háttérből jönnek, és úgy megtalálják itt az otthonukat, ugye szó szerint, vagy nincs olyan jó családjuk, de nekem jó családom van, ugye most már egy férjem is, tehát nekünk is van egy családunk, tehát úgy igazából otthon valahogy nem lett otthon. A barátaim is azt éreztem, hogy inkább azok a bizalmas barátaim, akiknek elmondanám a dolgaimat, azok más gyülikben vannak mondjuk. De éreztem, hogy ez nem jó. És az volt bennem, hogy ezen kell változtatni. Mert talán ez az egyik legfontosabb része egyébként. Mindegyik fontos. De az otthon leginkább az, amiben azt gondolom, hogy nagyon erősek vagyunk. És elkezdtem imádkozni Istennek, hogy tegye otthonná nekem ezt a gyülekezetet. És ez az első, amit szeretnék mondani nektek ma, hogy ne ti próbáljátok ezt a három dolgot magatokévá tenni, ne ti erőlködjetek ezen, hanem imádkozzatok azért, hogy Isten jelentse ki számotokra, hogy hogyan lesz neked személyesen ez egy otthon, neked személyesen egy kórház és egy hadsereg. Emberileg ez nem fog menni. Emberileg próbálkozhatunk, engedelmeskedhetünk a vezetőinknek, engedelmeskedhetünk a látásnak, de a szívedben más lesz. És egy idő után, figyeljetek meg, ha a szívünkben ez nincs meg, akkor ki fogsz égni, és lehet, hogy 10-15 év múlva, de el fogsz fáradni, és ott akarod majd hagyni a gyülekezetet és a szolgálatot, és ki fogsz égni igazából a hitedben. Úgyhogy első körben arra kérlek benneteket, hogy vegyük komolyan ezt a látást, mindannyian vizsgáljuk meg a szívünkben, hogy melyik rész a háromból az, amelyik még nem vált személyessé számodra, és azért kezdj el imádkozni, hogy Isten tegye személyesen reálissá ezt az egészet számodra. A jó hír az pedig, hogy nekem az otthon most már kialakult, és azt tudom mondani, hogy a KKE az otthonom. Ehhez március óta eltelt pár hónap, de Isten megmutatta számomra, és adott helyzeteket és lehetőségeket, amiken keresztül rájöttem, hogy igen, ez az otthonom, és szükségem van rátok, szükségem van erre az otthonra, és ezt a bizonyságot szeretném elmondani, hogy ez hogyan történt. Az első dolog, és igazából ezt is adtam a címének, hogy hogyan válhat a gyülekezet az otthonoddá. És ezt nem csak azoknak mondom, akik lehet, hogy tényleg mondjuk nehéz háttérből jöttek, hanem lehet, hogy hiába jöttél nehéz háttérből, mindig nem egészen otthon a gyuli. Szóval szerintem, de remélem, hogy sokatoknak segíteni fog és bátorítani. Az egyik dolog, amilyen döntést meghoztam, az volt, hogy eldöntöttem, hogy megnyitom az életemet. Géza mondta egyszer azt nekem, hogy higgyem el azt, hogy ebbe a gyülekezetben nem véletlen vannak azok az emberek, akik itt vannak. Isten hívja magához az ő gyermekeit, és Isten az, aki bennünket összehozott. És nem véletlen, hogy te ebbe a közösségbe csatlakoztál, és nem egy másikba. Isten hozott össze bennünket egy családdá. És azt mondta nekem Isten, hogy éppen ezért lehet, hogy te úgy érzed, hogy ő vagy ő nem tud segíteni, lehet, hogy úgy érzed, hogy ő vagy ő más, mint te, de igenis egy családban vagytok, és tud segíteni, és tud valamit hozzáadni az életedhez. Ezért nekem meg kellett hoznom egy döntést, hogy megnyitom az életemet. Annak ellenére, hogy nehéz sokszor a problémáimról beszélni, és nehéz sokszor igazán őszintének lenni, úgy döntöttem, hogy megnyitom az életemet. És ez az első dolog, amit szeretnék mondani nektek, hogy nyissátok meg az életeteket. Nem fog úgy otthonná válni a gyülekezet, hogy nem beszélsz arról, hogy mi mész keresztül. Lehet, hogy szégyelled, lehet, hogy nehezek a dolgok, lehet, hogy vannak dolgok, amiket senki nem tud még. De tudjátok, nem kell mindenkinek mindent elmondani, lehet egy-két ember is, akivel megosztod az életedet, de oszd meg, mondd el őszintén, nyisd meg magadat, mert különben hogy lehetne otthon, ha azok a barátaid, akikkel mondjuk beszélsz, a világban vannak, akkor igazából az lesz örökké az otthonod, és próbálkozhatsz ide jönni, és beilleszkedni, és jól lenni, de igazából, ha ott ők tudják a problémáidat, ők segítenek rajtad, akkor ez a hely, ez csak egy jó közösség lesz, és ennyi. Úgyhogy ez az egyik. Lehet ez gyakorlatilag. Én például Facebook poszttal kezdtem, biztos észrevettétek az utóbbi időben, többet posztoltam a fiatal felnőttben, mint ámlok. Megosztottam, hogy milyen imakéréseim vannak, milyen hálaadásaim vannak, és olyan jó volt látni tényleg, hogy annyian reagáltatok rá, annyian lájkoltátok, vagy épp írtátok, hogy ne adjam fel, vagy mellettem vagytok. Volt, aki utána is keresett, hogy na, megoldódott, hogy vagytok. Volt, amikor a legnehezebb időszakokban SMS-ek hadajött, szóval fantasztikusak vagytok, és Isten bizonyított, hogy igen, ez a közösség, ez ott áll mellettem. Ez az egyik, tehát osszuk meg egymással tényleg, ami bennünk van. És a legnagyobb pont, ami feltette az irapontot, az a múlt heti balesetem volt. Igazából nem akarom részletezni a balesetet, mert ez nagyon hosszú lenne, de szeretném elmondani, hogy mi történt bennem, miközben én ebben a helyzetben voltam. Az egyik dolog, hogy amikor összementek az autók, akkor meg kellett hoznom ott egy döntést, hogy kit hívok fel. Ugye hát egyértelmű volt, hogy Gézát felhívom természetesen, de azt tudnotok kell, hogy én épp a Géza koncertjére mentem, ami ugye Velencén volt, és 4 órakor történt a baleset, neki pedig 5-kor volt a koncertje. Tehát tudtam, hogy ha felhívom, akkor jól tönkreteszem a koncertet, mivel hogy ő össze fog zavarodni, le lesz terhelve, és azonnal, hát nem tudom, mit fog csinálni a szituval, de de mindegy, hát baj van. De mondom, hát ott muszáj felhívnom, mert ha nem megyek el a koncertre, az is fel fog neki tűnni, hogy valami baj van. Felhívtam. És meglepetésemre azt mondta, hogy azonnal jön. Mondom, mi? Hát mondom, koncerted van. És mondta, hogy lefoglalkozzak vele, megoldja. Hát mondom, jó, nem is tudtam vele foglalkozni, mert ha ő eldönt valamit, csinálja, tehát igazából nem tudom megállítani, úgyhogy jött. De még mindig bennem volt egy érzés, hogy oké, ha Géza jön, ez így lefutott bennem a mentőbe, hogy ha Géza jön, akkor igazából biztos, hogy el fog menni egy idő után, mert a koncertet meg kell tartani. Tehát nem lesz végig velem. Biztos, hogy valahogy máshogy fogja megoldani, valószínűleg a Gyulit fogja bevonni valamilyen módon, hogy megoldjuk az én szállításomat, vagy bármit. Hát, és akkor úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ez túl súlyos eset a gyülekezetnek. Tehát, hogy inkább anya-apa. Inkább anya-apa. Ugye ez, főleg, hogy lány vagyok, inkább anya-apa. És bennem volt, hogy felhívom a szüleimet is, hogy tudjanak róla. De tudtam jól, hogy apukám olyan, hogy meghallja, hogy velem baj van, azon a kocsiba ül és indul. És azt nem akartam, hogy bekavarjak, hogy jön Géza is, meg jönnek a szüleim is, és akkor lehet, hogy Géza már leszervez valamit, apujék meg máshogy, és akkor nagy kavar lesz. De meg kellett hoznom egy döntést tényleg, hogy kihez futok. És meghoztam azt a döntést, hogy oké, bízok a férjembe, bízok a Gézába, és nem arról volt szó, hogy nem bíztam benne, mert benne bízok a legjobban ezen a világon, hanem arról, hogy úgy éreztem, hogy bíznom kell a gyülekezetben is. Mert nekünk, a családunk, elsősorban ti vagytok. És tudtam, hogy ha ő nem tud végig mellettem lenni, titeket fog bevonni ebbe az egészbe. És nem tudtam, mert még sosem volt ilyen helyzet, hogy a gyülekezet ilyenkor mit csinál. És meg kellett hoznom a döntést, hogy melyik családhoz futok. És úgy döntöttem, hogy oké, akkor a gyülekezethez futok Gézán keresztül. És ez az másik dolog, amit szeretnék mondani nektek, hogy tudjátok, az életben, hogyha azt szeretnénk, hogy valaki kimutassa feléd mondjuk a szeretetét, vagy történjenek veled dolgok, vagy Isten mutasson valamit, vagy a gyülekezet bizonyítson neked valamit, nem fog, hogyha te nem adsz ennek lehetőséget. Szóval a bajban kell azt mondanod, hogy oké, most akkor ez a vízenjárás, meg ez a tűzbenjárás. Szóval nem az, amikor csak így éneklünk róla, hanem az, amikor benne vagyunk, hogy ott állsz a nehézségbe, és azt kell mondanod, hogy jó, akkor most nem tudom, hogy ő meg ő hogy fogja megoldani, de egyefene, legyen így. És a nehézségekbe kell utat nyitnod magadba, és azt mondanod, hogy oké, Istenem, akkor lássuk, hogy ez a gyülekezet tényleg az igazi családom, mert tényleg a másik családom, aki ott van mellettem a nehézségekben. És ez nagyon fontos, mert sokszor imádkozunk azért, hogy Isten adjon egy otthont számunkra, hol a helyem, Isten mutasson meg látást, mutasson irány, de tudjátok, sokszor Istennek muszáj nehézségekbe vinnie azért, hogy ott bizonyítson. Mert különben nem tudna bizonyítani. Csak azért, mert kapsz egy látást, mert kapsz egy érzést. Ez kevés. Istennek nehéz időszakokba kell beleraknia, hogy bebizonyítsa, hogy szeret. Én megértettem Istennek a szeretetét azon keresztül, hogy nem sérültem például meg, hogy itt állhatok ma, úgyhogy az autónk totálra tört, tehát nem lehet megcsináltatni. Viszont én mégis értetlenül itt vagyok, és ez azért van, mert Isten bebizonyította, hogy szeret. És elég morbid tényleg ez az egész, hogy például egy baleseten keresztül, de hogy bizonyítson Isten? Hogy bizonyítja be egy férfi, hogy szeret egy nőt, ha nem a legnehezebb helyzetben van mellette például. Úgyhogy a nehézségekben engedjétek meg, hogy Isten és a gyülekezet ott legyen mellettetek. Oké, ezt szeretném mondani. És akkor történt az, és ez a másik dolog, hogy bevittek a kórházba, és Géza végül is odaért, és akkor mondta, hogy ő már leszervezte, hogy a Bazsi majd valószínűleg eljön értem, hogyha hazaengednek a kórházból. És mondtam, hogy jó, de közben történt egy érdekes dolog. A Noncsi és a Bazsi is mentek volna erre a koncertre, és ugye szóltak nekik, hogy késni fog a koncert, ezért a Noncsi csak annyit tudott, hogy baj van velem, tehát, hogy miattam késik az egész, és rám írt Facebookon, hogy mi történt velem, és nem tudom, hogy, de pont észrevettem, pedig hát elég sok sáfogat feküdtem, és akkor írtam neki, hogy hát kórházban vagyok, balesetem van. És írja, hogy menjek föl Pestre. És akkor néztem, hát mondom, nem kell, hagyjuk már. Mondtam, hogy nem, és akkor mondja, Nocsi, de tényleg följövök, tényleg. És akkor így érezte, hogy a Szent Szellem mondja, hogy fogad már el. Tehát, hogy Géza el fog menni, Noncsit van, és azt mondja, hogy feljön. És akkor így, hát mondom, jó, gyere. De úgy nem gondoltam komolyan, hogy most Noncsi feljön Fehérvárról, és nem jó, hát ízés. Akkor mondta Géza, hogy Bazsi jön, akkor gondoltam, hogy jó, úgyse jön a Noncsi, mert hát mondom, a Bazsival majd biztos jönnek este. Tehát, hogyha már így logikus. És képzeljétek el, hogy elment a Géza, és ott ültem 3 órán keresztül egyedül egy ilyen hülye fekvő ágyon nyakmerevítővel a nyakamon, és vártam az eredményeket, és akkor megjöttek az eredmények, kiderült, hogy nincs semmi baj. És felültettek, és megkérdezték tőle, miatt levették a nyakmerevítőt, hogy van-e mellettem valaki. És gondoltam, hogy nincs, egyedül vagyok most jelenleg itt, majd jönnek, értem. És tudtam, hogy ha leveszik a merevítőt, azonnal szédülni fogok, mert ugye a vér nem áramlott rendesen a fejembe. És hát az úgy nehéz volt kimondani, hogy pont most nincs itt senki mellettem. Tehát az úgy nem volt egy kellemes dolog. És elkezdtem szédülni, és akkor mondták, hogy kivisznek, leültetnek, és akkor várjam meg, amíg jönnek, értem. És képzeljétek el, kivittek, levették a merevítőt, leültem, és abban a pillanatban megjelent a Noncsi a folyosón. Azt hittem, elájulok. Mondom, ez tényleg feljött. Így nézve, hogy mondom, Noncsi, mondom, te mit csinálsz? Hát itt jöttem, mondtam, hogy jövök, és felbuszozott, vonatozott Fehérvárról, taxival jött, mert nem tudta, hova kell menni, nem is tudom, hogy mennyi pénzébe került szegénynek, és képzeljétek el, leült mellém, kipakolta nekem a csokit, a banánt, a szendvicset, a vizet, mint az anyukám lett volna ott mellettem, minden gyönyörű, és tudod, azt éreztem, hogy wow, tehát ezt nem tudom meg soha, hogyha anyut hívom fel, értitek? Tehát anya is ott lett volna mellettem, és kipakolja nekem a szendvicset, a banánt, a ízét, és Noncsi jött, mint a másik családom, és kipakolta a banánt, a szendvicset, a csokit, és ott volt velem, és ott éreztem, hogy szól a Szent Szellem, hogy csak ne jázd meg magad, hogy jól vagy, nyisd meg neki a szívedet. És elkezdtem zokogni, mondtam neki, hogy nem vagyok jól, elegem van, ki vagyok, minden bajom van, és Noncsi csak így sírt velem, ott volt mellettem. És olyan jó volt, és jött velem mindenhova, hogy elájuljak, és aztán jött a Bazsi, és hazavittek. És tudjátok, ez egy akkora bizonyság volt nekem, és a kocsiban is ott ültünk, és én azt gondolom, hogy soha nem beszélgettem ilyen jót a Bazsiékkal, mint ott az autóban. Annyira sok bizonyságot elmondtak az életükből, utána beszéltem én is, akkor Bazsi is, Noncsi is, és a legviccesebb az egészben az volt, képzeljétek el, és ezzel szeretném csak lezárni, hogy a Bazsi, ezt nem is tudja, hogy nekem ez mennyit jelentett, majd most megtudja, berakott a Pintér Béla albumát, és mondta, hogy van egy szám, amit most le fog nekem játszani, de biztos röhögni fogok rajta, mert vezetéssel kapcsolatos. Biztos, hogy tudjátok ezt az újratervezés című számot. És berakta nekem azt a számot, és én elkezdtem röhögni hátul a hátsülésen, mondom, ezt nem hiszem el, hogy ilyen GPS-es dalt, ugye, hogy nem szól a GPS, ha túl gyorsan vezetsz, meg minden, és ez a dal ment nekem ott hátul. És képzeljétek el, hogy ott ültem a hátsó ülésen, és egyszer csak egy kép volt előttem, hogy Isten így táncol ez alatt a dal alatt, és így énekli nekem. És akkor így gondolkoztam, hogy úgy, hogy tiszta hülye vagyok, levertem a fejemet, mondom, mi van velem. És akkor éreztem azt, hogy a Bazsin és a Noncsin keresztül, ezen a lépésen keresztül a Bazsi berakta ezt a dalt, Isten szólt hozzám, és azt mondta nekem, hogy szeret. És valahányszor elrontok valamit, lehet, hogy hibáztam azon a héten sok mindenben, meg lehet, hogy voltak magányos pillanataim, de szeret. És mindig van újrakezdés, mindig van újratervezés, ugye a GPS is, ha elrontod, akkor újratervez. És hogy Isten ugyanilyen. És akkor nekem, akkor Isten szólt hozzám, hogy látod a gyülekezet egy otthon. És tudjátok, többet már nem félek bármelyikőtöket felhívni, ha bajba vagyok, és anyuikat csak másnap hívtam föl, hogy megtudták a balesetet. Néztek, hogy nem őket hívtam, teljesen le voltak döbbenve. De adjatok esélyt a gyülekezetnek, hogy legyen otthon a számotokra. Én átéltem, és nekem az, és tényleg olyan jó volt utána is látni a sok támogatást és szeretetet, amit kaptam tőletek a baleset után, alatt, és nem is tudtam mindenkinek válaszolni sokszor, de tudjátok, hogy rengeteget jelentett. Egyszerűen nagyon-nagyon sokat, és csak bátorításként mondom el nektek, hogy ezt a látást, ezt Isten tudja velünk megértetni. És Isten úgy beleégeti a szívedbe, hogy többet senki nem fogja tudni kivenni. Csak kérlek, adjatok ennek esélyt. Mert ha mindig más barátokhoz futsz, ha mindig a családodhoz futsz, ha mindig a biztos ponthoz futsz, akkor soha nem fogod érezni a helyedet a gyülekezetben. Úgyhogy csak engedd meg, hogy a gyülekezet itt legyen neked, és dolgozzunk ezen a három dolgon. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen. Oké, okay. Wow, ez nagyon inspiráló volt. Köszönjük, Zsani, hogy így megnyitottad az életedet, elmondtad ezt a bizonságot. Ez mindig nagyon jó hallani, ilyen, hogy őszintén így megnyitod a szívedet így mindenki előtt, és ez nagyon, nagyon bátorító mindannyiunk számára, úgyhogy köszönjük. Most pedig a Zoltánt szeretném megkérni, őt. Ő fog egy kicsit bátorítani benneteket, inspirálni benneteket. Úgyhogy kérlek, hogy fogadjátok szeretettel és nagy tapsala az egyik legnagyobb mókamestert itt a gyülekezetbe.
És amúgy, és tapsoljuk meg a pásztorunkat, aki valahogyan kimaradt a tapsviharnál, hogy... nem tudom, évek óta pásztorolja Gyulit, és táplál bennünket, és hálásak vagyunk neki. Gézának is, Zsaninak is, és a Gézának is. És úgyhogy tapsoljuk meg a Gézát, pásztorunkat. Én is rövid leszek, szóval csapjunk is a lecsóba. Most megtanultam lecsót készíteni, úgyhogy nagyon jó vagyok már, nagyon nehéz. Sokszor olvastam azt az igét, amikor azt írja a Biblia, hogy mi vagyunk a test, és Krisztus a fej. És sokat gondolkoztam mostanában erről az igéről, és elkezdtem egy kicsit jobban belegondolni, hogy mit jelent ez, hogy Jézus a fej. Mert sokszor... amikor arról beszélünk, hogy mi vagyunk a test, akkor mindig a saját helyünket próbáljuk megtalálni a gyülekezetben. Hogy mit, vajon melyik testrész vagyunk? Mi milyen részt kaptunk Krisztusnak a testéből? És ez fontos is, hogy ezt megtaláljuk, és remélem, hogy egyre jobban meg fogjátok ezt találni, hogyha nem találtátok meg. De nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit jelent pontosan, hogy Krisztus a fej. Hogy Krisztus a fej. Mert ezen sokszor csak így áll. Igen, Jézus a főnök. Kb. Eddig. Szóval szeretnék felolvasni, az Efézus 4:4-től van. Felolvasom azt az egész részt. Egy pillanat. Felolvasom az egészet, aztán majd részekre bontjuk. Csak egy test van, és egy Szent Szellem, mint ahogy ugyanarra az egy reménységre hívott meg Isten benneteket. Csak egy Úr van, egy hit és egy bemedítkezés. Csak egy Isten van, mindenek Atya, aki ruhalkodik minden felett, mindenen keresztül cselekszik, és mindenhol jelen van. Közülünk mindenki kapott valamilyen kegyelmet, annak megfelelően, hogy Krisztus milyen ajándékot adott neki. Ezért mondja az írás, amikor felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Amikor azt mondja, hogy felment, az azt jelenti, hogy előzőleg Krisztus lejött a földre. Jézus Krisztus az, aki alászállt, majd felemelkedett az egek fölé, hogy azután betöltse a világ mindenséget. Igen, ő az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra és szolgálatra. Hogy azáltal felépítsék és megerősítsék Krisztusnak testét. Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük Isten fiát, amíg mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint kisgyerekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem fog többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Nem, mi az igazságot mondjuk, de isteni szeretettel növekedjünk fel, hogy egyre jobban és minden tekintetben hasonlítsunk Krisztusra, mert Krisztus a fej, és mi vagyunk az ő teste. A test pedig egészen Krisztustól függ. Ő kapcsolja és tartja össze annak részeit. Ahogyan minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül, erősödik isteni szeretet által az egész test. Ez a 16. versig van. Egy kicsit hosszú volt, de el fogom magyarázni, hogy mire szeretnék kiukadni. Az elején azzal kezdi az ige, hogy mindenki kapott ajándékokat. Mindenki egy testrész, egy része a testnek. Te is itt a test, az egyháznak egy része vagy. Lehet, hogy még nem találtad meg, de akkor is az vagy. Aztán a 11. versben elkezd a pásztorokról, profétákról, apostolokról beszélni, és azt írja, hogy azért adja őket, ezeket a pásztorokat, a Gézát, a vezetőséget, azért adja, hogy a testet, minket, mindannyiunkat, a gyülekezetet kiképezze, és egy hitre emelje őket. Tehát a pásztoroknak, apostoloknak, profétáknak ez a feladatuk. Ezért ez az ő ajándékuk. Erre akarja Isten használni, hogy felépítse, hogy kiképezze a test részeit, a különböző testnek a részeit. Ez a 13-asban van. 12-es, 13-asban. És utána 14-esben írja, hogy ne sodródjanak el tévútra, ne menjünk el, ne széledjünk szét különböző tanításokra, amikor jönnek bármilyen egy-egy tanítás bejön máshonnan. Hanem Krisztusra hasonlítsunk. Ez a 15. versig beszél erről, hogy mi a pásztoroknak a feladat. És ezért nagyon fontos, hogy imádkozzunk a pásztorainkért. Amit a Géza is kért, hogy imádkozzunk a Gézáért, imádkozzunk a Zsaniért. Mert szükségünk van rájuk. És nekik is szükségük van az imáinkra. Mert az ő feladatuk az, hogy a gyülekezetet, minket egy szellemi szintre hozzanak, egy szellemi szintre emeljenek. És utána beszél, hogy a fej Krisztus, és mi vagyunk a test. Mi vagyunk a test, és fej pedig Krisztus. És elkezdtem azon, föltettem azt a kérdést, hogy miért éppen a fej Krisztus? Miért nem a szív? Én mindig azt hittem, hogy mindig a gyülekezetben sokszor beszélünk a szívről, a szívnek a fontosságáról, a tisztaságról, hogy nyitott szívűek legyünk, hogy készen álljunk Krisztus befogadni a szívünkbe. Tehát, hogy nem értettem, hogy miért nem a szív? Miért a fej? És egy kicsit utána jártam anatómiai szempontból, hogy mit tesz a fej valójában? Tehát ez teljesen párhuzamba állítható ezzel az igével amúgy, ami valójában anatómiailag a fej tesz a testben. Tehát ha először is a fej, tehát majdnem az összes érzékszerved a fejem van. Tehát a füleid, a szemed, a szád is ott van. Tehát majdnem az összes érzékszerved, az alapérzékelőid a fejeden vannak. A másik dolog az, hogy az agyban van az idegrendszer. Az idegrendszer azt teszi azért felelős, hogy bármi történik a testben, azt tudni kell, hogy úgy tudnám a legkönnyebben elmagyarázni, ha kalapáccsal az ujjadra ütsz, akkor ezt a fájdalmat az idegrendszered, a fejed dolgozza föl, az agyad dolgozza föl. Nem az ujjad dolgozza föl ezt az információt. A testrészekben vannak nyomásérzékelő receptorok. Sok szerencsét, Zsani. Nyomásérzékelő receptorok vannak a testrészeinkben. Ez annyit tesz, hogy gyakorlatilag érzékeli, hogy valami történt, de gyakorlatilag az idegrendszered dönti el, hogy az a dolog, ami történt veled, az jó-e vagy rossz. Az idegrendszered dönti el, hogy az a dolog, amit a hasad küld, az most az, hogy tele vagy nagyon éhes vagy. Tehát ezeket minden dolgot az idegrendszer dolgoz föl. Akkor is, hogyha Tehát gyakorlatilag az idegrendszered határozza meg, hogy mit tesz a kezed. Például a kezedre ütsz, mit csinálsz, utána elrántod. De ez a jel az idegrendszeredből jön gyakorlatilag, és mondja a kezednek, hogy értitek? Tehát minden az idegrendszeren keresztül működik. És az idegrendszer nélkül semmilyen ingert nem tudnál feldolgozni, amik a tagjait felől jönnek. Semmit nem tudnál feldolgozni. Gyakorlatilag abban egyetérthetünk, hogy azért a fej az elég fontos. Tehát én fej nélküli embereket nem nagyon szoktam látni sétálni. Tehát tyúkot már láttam, hogy levágták a fejét, és még szaladt egy kört. De nagyon fontos a fej, és nem véletlenül Krisztus a feje az egyháznak. Nem véletlenül. Oké, az ingerekre csak az agyunk tud válaszolni. Vannak reflexeink persze, de ott azok a reflex mozdulatok is az agyban, az idegrendszerben dőlnek el. Tudtátok? Nem a kezed, nem egy minden az idegrendszereden keresztül jön. És a test csak akkor tud normálisan válaszolni, hogyha az idegrendszered, az agyi területek megfelelően működnek. Csak akkor tud a tested mozogni rendesen. És ez amúgy egy orvos kérdeztem meg, tehát ezeket nem én találtam ki. Persze az, hogy a fejünkön van a szemünk, azokat én is tudtam. De megkérdeztem egy orvos hallgatót, és azt kérdeztem tőle, hogy mi az a dolog, ami szerinted úgy fontos lehet ezzel kapcsolatban, az igével párhuzamosan, tehát hogy mi az. És azt mondta, hogy az orvostudomány a végtagok működéséről szinte mindent tud. A végtagjaink működésére mindent tud. De az agy még mindig egy nagy rejtély. Egy nagy rejtély. És eszembe jutott egy olyan, az ige, hogy a... Hol is van leírva? Na mindegy, ezt majd megkeresitek. Azt hiszem az Ézsaiás 55.8-ba van leírva, ha jól emlékszem, hogy azt mondja Isten, hogy az én gondolataim és az én utaim sokkal jobbak, sokkal magasabbak, mint a ti utaitok és a ti gondolataitok. Szükségünk van egy fejre, és arra is gondoltam, hogy szellemi értelemben, átvitt értelemben. Ha az egyháznak a feje Krisztus, akkor a világnak a feje valószínűleg nem Krisztus. És hogyha a fej határozza meg az egész működést, akkor én szeretném azt, hogy Krisztus lenne az én fejem. Értitek? Átvitt értelembe. Hogyha egy olyan idegrendszerem lenne, Krisztusi idegrendszerem, ami Krisztus határoz meg. És nagyon fontos, hogy kapcsolódjunk Krisztushoz, kapcsolódjunk a fejhez, egy megfelelő fejhez, és ez most egy kicsit átvitt értelem. De nagyon fontos, hogy minden nap kapcsolódjunk Krisztushoz. Ez mit jelent? Olvassuk a Bibliát. Mert bármi történik az életünkben, hogyha Krisztus a feje az életünknek, a személyes életünknek, akkor gyakorlatilag Krisztus fogja meghatározni, hogy mit reagálj abban a szituációban. Hogy mit mondjál abban a szituációban, hogy mit tegyél, hogy merre menjél. Amikor Krisztus a feje az életednek, és az az életünknek a feje, igaz? Remélhetőleg. És egyre jobban neki kell, hogy a fej legyen az életünkben, akkor egyre jobb döntéseket fogsz hozni. Egyre szebben fogsz beszélni. Egyre kevesebbszer leszel ideges. Egyre gyümölcsözőbb lesz az életed, mert egyszerűen Krisztus határozza meg, hogy mit teszel. Mert engeded, hogy ő irányítsa az életedet. Szóval kapcsolódjunk a fejhez. És nem csak a személyes életünkben fontos ez, hanem a gyülekezetünk szempontjából. Most szeretnék egy kicsit úgy beszélni erről a test és fej összefüggésről még egy-két percben, hogy mint gyülekezeti szinten. Tudjátok, hogy van a világon rengeteg keresztény gyülekezet. Tudjátok, hogy van Fehérváron is, nem tudom mennyi, 15 biztos, hogy van. Nagyon sok gyülekezet van Fehérváron is. És ott is különböző testrészek vagyunk, különbözőek vagyunk. Bemész egy másik gyülekezetbe, azonnal észreveszed, hogy más. Mindegyik gyülekezet más, más és más. És sokszor azt gondoljuk, hogy gyülekezeteknek egyek kéne, vagy nem annyira jó, hogy ennyire különbözünk, de szerintem jó, hogy különbözőek a gyülekezetek, mert minden gyülekezet egy különböző testrész Istennek a testében, a nagy testben. Egy különböző testrész, különböző szerv, lehet, hogy nem a kéz, lehet, hogy a szív, lehet, hogy a máj, lehet, hogy a tüdő, rengeteg ezek zsigeri szervek, tehát zsigeri szervek, ezek, tehát rengeteg a belek, ezek nem csak ilyen külső testrészekre gondoljatok, rengeteg részből áll a test. És a gyülekezetek is különbözőek, és mindegyik gyülekezet különböző emberek felé tud szolgálni. Ez a fantasztikus benne, hogy különbözőek vagyunk. Hogyha ugyanolyan lenne az összes gyülekezet, akkor mindegyik gyülekezet ugyanazt a korosztályt, ugyanazt a társadalmi réteget tudná elérni. De így, hogy különbözőek vagyunk, így fel tudja Isten használni mindegyik gyülekezetet arra, hogy különböző embereket tudjon elérni. A mi gyülekezetünk, ahogy látjátok, többnyire a fiatalok felé, a 20 évesek felé nagyon jól ki tud nyúlni. Igaz? És jól érez, tehát hogy ez az, tehát nagyon sokan tudom, hogy itt értetek meg. Szinte mindenki. Nagyon, nagyon durva. És ez nagyon jó. És ez így használja a gyülekezetet Isten. De minden gyülekezet Isten királyságát építi. Ez nagyon fontos. Tehát különbözőek vagyunk, de egy testet építünk. És egy testhez tartozunk, ez a globális egyházhoz tartozunk, Istennek a nagy egyházához. És ami még közös bennünk, az az egy fej, a Krisztus közös bennünk. Ez fantasztikus. Kapcsolódjál a fejhez, találd meg a helyedet Krisztus testében, és tényleg csak szeretnél bátorítani benneteket arra, hogy gondoljátok végig, hogy például azt is, hogy a fejen keresztül táplálkozunk. Lehetne ezt boncolgatni, ezt a témát, szó szerint, az emberi testet. De nem találtam önként jelentkezőt, aki vállalta volna, hogy itt példán megmutathassam itt. De remélem, itt sikerült egy kicsit fölnyitnom a szemeteket, hogy miért Krisztus a fej. Miért Krisztus a fej, ez miért kell a testnek egy fejhez kapcsolódnia. Mert fej nélkül nem tudnánk élni. És Krisztus lehet a legjobb fej a testnek. Senki más. És csak tényleg szeretnél bátorítani benneteket, hogy kapcsolódjunk egyre jobban, kapcsolódjunk a fejhez, kapcsolódjunk Krisztushoz személyesen is, és ne feledjük el, hogy mi a gyülekezeteknek a szerepe a Krisztus testében, és mi ennek a gyülekezetnek a szerepe Krisztus testében. Sikerült egy kicsit így. Na, ennek örülök. És olvassátok el az igét még, tényleg gondolkozzatok rajta, ezt csak szeretnél bátorítani az Efézus 4:4-től, és te kapcsolódjunk Krisztushoz minden egyes nap, mindig Krisztushoz kapcsolódjunk.
Köszönjük! Fantasztikus, nagyon-nagyon inspiráló volt, amit mondtál most Zoltán, és szerintem mindannyiunkat inspirál arra, hogy kapcsolódjunk most Krisztushoz ismét, igaz? Úgyhogy most álljunk fel, és dicsőítsük most együtt Istent.